Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Horváth Kornélia vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének professzora. Mai műsorunk témája Pilinszky János költészete angol fordításban. Műsorunkban két beszélgető partnert üdvözölhetek, dr. Mudicki Juditot, a Károli Gáspár Református Egyetem docensét, és dr. Bainé Tóth Renátát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskolájának doktoranduszát. Kezdjük is el a beszélgetést. Első kérdésem az lenne, hogy Pilinszky János költészetét ugye magyar olvasó számára nem kell bemutatnunk, megítélése egyöntetű, de vajon mennyire ismerik őt külföldön is?
Szerencsére erre a kérdésre nagyon egyszerű válaszolni, mert Pilinszky János sok más magyar költőhöz képest könnyebben fordítható angol nyelvre. Ez részben köszönhető annak, hogy az ő verseire egy olyan fajta katolicizmus vagy egyetemesség jellemző, amely képes megszólítani azokat az európai keresztény gondolkodókat is, akiknek a magyar kultúrához nincs túl sok közük. És ráadásul az ismertségéhez az is hozzájárult, hogy ő azok közé a költők közé tartozott, aki 1963-tól többször Nyugat-Európába tudott utazni, Párizsban, Londonban és különböző irodalmi fórumokon személyesen tudott részt venni, és az, hogy a személyes jelenlétével erősítette meg a költészete iránti érdeklődést, ez más költőkhöz képest hatalmas előnyt jelentett a számára. Nem véletlen egyébként, hogy Nemes Nagy Ágnes maga is úgy ítélte meg, hogy a Pilinszky költészete annyira egyetemes, hogy szinte mindenki számára fontos, hogy megismerje, és ő úgy fogalmazta meg, hogy a Pilinszky lírája valójában a magyar kultúrának az egyik világútlevele, amely betekintést jelenthet a mi kulturális örökségünkben egy olyan angolul tudó olvasó számára is, aki korábban még egyáltalán nem járt ebben a régióban.
És akkor milyen Pilinszky költészetének megítélése az angol szász nyelvterületen?
Az 1970-es években jelentek meg Pilinszky versének első angol fordításai, és már akkor elsősorban azért figyelt fel rá Ted Hughes, a koszorús angol költő és kollégája Daniel Weisbord, mert Pilinszky költészetében a holokausztra adott érzékeny és szenvedélyes keresztény válasz költői ábrázolását látták, és ezért tartották elsősorban figyelemre méltónak. Később különböző folyamatokban és magyar vagy közép-európai antológiákban is jelentek meg versei, viszont a válogatásokon kívül 4 önálló kötete is elérhető az Egyesült Királyságban, angol fordításban, az 1970-es évek, illetve a rendszerváltás terjedő időszakban.
Kik és hogyan készítik az angol fordításokat?
Jellemzően 3 módja van annak, hogy bármilyen magyar költő verséről angol fordítás készüljön. Vannak olyan fordítók, akik magyar származásúak, és rendszerint a 20. század folyamán a családjukkal hagyták el még gyermekkorukban Magyarországot, és az angol szász területen jártak iskolába, ott nőttek fel, és ezért saját maguk is többször bilingvis és bikulturális identitással rendelkeznek. Ilyen például Peter Sherwood, vagy Peter Zollman, akik mind a ketten jelentős mennyiségű magyar irodalmat és különösen Pilinszky verset fordítottak már angolra. Az is jellemző, hogy főként a rendszerváltás utáni időszakban magyarországi kiadású, de angol nyelvű antológiákban magyar szakemberek kezdtek Pilinszky verseket fordítani angol lektor segítségével, ilyen például Tótfalusi István, aki íróként, műfordítóként is ismert, és a Móra könyvkiadónak volt a szerkesztője nagyon hosszú időn keresztül. Ő 1991-ben jelentetett meg egy 66 verset tartalmazó Pilinszky antológiát. A legérdekesebb fordítói gyakorlatot viszont talán úgy lehetne legkönnyebben elmagyarázni, hogy 2 fordító együttműködésével készülnek a versek. Rendszerint külföldi kiadású antológia vagy önálló kötet megjelenése céljából, kifejezetten külföldi kezdeményezésre. A legelső példája ennek a Gara Lászlóféle francia nyelvű antológia volt, és az általuk kialakított gyakorlat terjedt el később, például a Magyar Pen Club műfordítói programjában is. Ez nagyon leegyszerűsítve úgy kell elképzelnünk, hogy van egy magyar anyanyelvű, de az angol nyelvet és kultúrát jól ismerő fordító, aki elkészít egy első angol szövegváltozatot, amit fordítói jegyzetekkel is ellát, és ezt az angol szöveget módosítja később egy második fordító, aki rendszerint egy angol anyanyelvű, maga is költő vagy irodalmár a saját belátása szerint. Pilinszky esetében a legeredményesebb első fordító Csokics János volt, akinek angol fordítását Ted Hughes módosította, és nagyon szerencsések vagyunk irodalomtörténészként olyan szempontból, hogy a Csokics János, Ted Hughes és a Pilinszky János levelezés fennmaradt, és kutatói szemmel nagyon érdekes nyomon követni a különböző szövegváltozatok létrejöttét, illetve azt a levelezést, amelyből egyértelművé válik, hogy milyen kérdések merültek fel a fordítások során. Ebből a levelezésből tudjuk azt is, hogy Csokics János minden magyar versnek a legelső angol szövegváltozatának elkészítésekor nagyon körültekintő volt, és ahol csak tudott, több angol változatot is javasolt, valamint a verseknek a formai sajátosságait, beleértve a sorok szótag számát például, vagy a rímképletet mindig részletesen jeleztetett Hughesnak. Nagyon készséges volt olyan szempontból is, hogy a látszólag egyszerűnek tekinthető szöveghelyek esetében felmerülő dilemmákat is akár éveken keresztül segített tisztázni. Hogy egy konkrét példát is mondjak erre, levelezésben maradt fel például annak a költői párbeszédnek a nyoma, hogy a Szerelem sivataga című vers 8. sorát záró Sosem felejtem el nyár van mondatot. A legelső angol változatban Csokics János még látszólag ilyen szó szerinti angol fordításban úgy írta le, hogy I never forget it's summer, viszont készített hozzá egy lábjegyzetet is, amelyben előre jelezte, hogy a sohasem szót többféleképpen is lehet értelmezni ebben az adott szövegkörnyezetben. És a fordítói jegyzet alapján Ted Hughes úgy döntött, hogy ezt a mondatot this summer will never leave me for a moment-re fogja módosítani, és a legelső szövegkiadásban, ez 1970-ben a Modern Poetry in Translation című folyóiratban ez a szövegváltozat jelent meg. Viszont amikor a válogatott verseket tartalmazó kötetet készítették elő megjelenésre, Csokics Jánost ez a sor még mindig foglalkoztatta, és levelezni kezdett újra Pilinszky Jánossal, és rákérdezett arra, hogy ő hogy tudná magyarul elmagyarázni ennek a látszólag egyszerű mondatnak az összetettségét, és azt a választ kapta a költőtől, hogy ez a sor, és idézem szó szerint, a jelennek egyszerre ad múlt és örök jelen értéket, és ennek tudatában úgy döntött Csokics János és Ted Hughes, hogy mégis módosítják ezt a sort, és az lett végül az antológiában megjelent változat, hogy this summer will not leave me. Később Ted Hughes erre úgy emlékezett vissza, hogy éppen az ilyen alaposság, ilyen fordítói alaposság, és ez a már-már megszállottság tette kiemelkedővé Csokics Jánost más fordítók közül, és az a precizitás és igényesség, amelyel az angol költőt magát is megismertette a magyar versnek az eredendő, de az angol fülszámára szokatlan zeneiségével. Így tulajdonképpen elmondható, hogy Ted Hughes alig-alig változtatott Csokics János angol szóválasztásán, és amikor ezt mégis megtette, akkor főként a szavak jelentésének fizikai és poétikai intenzitását igyekezett fokozni.
Köszönöm szépen dr. Mudicki Juditnak ezt a kimerítő összefoglalót, és most Bajné Tóth Renátához fordulok. Emeljük ki Pilinszkynek a talán legismertebb, leginkább emblematikus versét, az Apokrifet, amivel Renáta több alkalommal foglalkozott. Kérdésem az lenne, hogy az itt szereplő bibliai motívumok milyen kihívást jelentenek az angol fordító számára, különös tekintettel a vers híres nyitó mondatára, nyitó sorára, amely ugye így hangzik, mert elhagyatnak akkor mindenek.
Pilinszky János költészetének vitathatatlan fundamentuma a biblikussága, és az a szakrális tér, amelyben az ő poézisa ábrázolja a szenvedéstörténetet, egészen unikális a magyar költészetben. Számos versében fellelhetőek bibliai motívumok, metaforák, illetve a keresztút valamennyi állomása is megtalálható a Pilinszky életműben, de ezek általában nem konkrét bibliai idézetek vagy parafrázisok formájában, hanem költői képeinek szemantikai telítettsége lévén jelennek meg, amelyeket az egyes fordítók eltérően értelmezhetnek. Tulajdonképpen az egyes angol fordításokat önálló olvasatnak is tekinthetjük. Az apokrif fordítása különösen nagy kihívást jelentett az angol nyelvre adaptálók számára, mivel a versben található bibliai metaforák egyszerre univerzálisak, és a költői egyedi poétikája révén mélyen személyesek is egyben. A fordítóknak tehát a szakrális dimenzión túl szem előtt kell tartaniuk azt a stiláris sűrítettséget, amely Pilinszky nyelvezetét, szintaxisát jellemzi. Mivel ezek a motívumok költői képek és szövegbeli utalások formájában jelennek meg, a fordítók eltérően értelmezhetik, formálhatják az eredeti szöveget. Az önálló olvasatok sajátos hangsúlyokkal, kulturális és nyelvi kontextusokkal ruházzák fel a szöveget. Ez különösen érvényes a bibliai utalásokra, ahol az eredeti szöveg teológiai mélysége és Pilinszky poétikájának sajátossága egyszerre jelenti a fordítók számára a kihívást és a lehetőséget, hogy a szenvedés történet univerzális narratíváját egy új perspektívából értelmezzék.
Mit tudunk mondani a vers kezdő mondatának fordítási lehetőségeiről?
A vers kezdő sora több bibliai szöveg felől is értelmezhető, például Damaszkusz pusztulására, vagy Máté és Márk evangéliumában Jézus szavaira is utalhat a kereszten. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Az angol fordításokban az elhagyatnak kifejezést a forsaken, vagy az abandoned szavakkal interpretálják, ami a fordító szöveg értelmezésétől és az általa használt biblia fordítástól is függhet. Jakab király bibliája az anglikán biblia fordítás, ami az irodalmi nyelvhasználathoz kötődik, következetesen a forsaken kifejezést használja minden vonatkozó szöveghelyen. Ezzel szemben az angol katolikus liturgia alapját képező amerikai biblia fordításban, ami a kortárs angol beszédstílus tükrözi, az Ószövetség két érintett szakaszában az abandoned szót találjuk. Ted Hughes kifejezetten bibliai tónust teremt a Jakab Biblia irodalmi nyelvezetéhez igazodva, ő így fordítja: Everything will be forsaken then, ami magyarra visszafordítva így hangozna: minden el lesz hagyatva akkor. Peter Sherwood még nála is arhaikusabb stílusban fordított, szintén a Jakab Biblia szókincsét választva. Nála így hangzik: For then shall all things be forsaken, mert akkora minden elhagyatik. Tótfalusi István érdekes szórendi változást alkalmaz, amely az elhagyatottság hangsúlyát fejezi ki, ugyanakkor ő is a Jakab Bibliához igazodik szóválasztás szempontjából, övé a következő fordítás: Forsaken will be everything by then. Elhagyatott lesz minden addigra. Végül az általunk tárgyalt utolsó fordító, Peter Zolman modern, élőbeszédszerű nyelvet választott, így hangzik: And all will be abandoned on that day. Minden elhagyatott lesz azon a napon. Egyedül az ő fordítása különbözik az elhagyatott szót tekintve, azonban fontos kiemelni, hogy Zolman modern hangvétele ellenére nem távolodik el a biblikusságtól, katolikus fordítás az övé, csak az ő interpretációja nem az anglikán, hanem a katolikus szókincsában összhangban. A fő különbség tehát abban rejlik, talán, hogy a fordítók mennyire hangsúlyozzák a bibliai nyelvezetet, vagy pedig inkább modern, hétköznapi stílust alkalmaznak.
Emeljünk ki még egy sort a Pilinszky versből: Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. Pontosabban ez két sor. Kérdésem arra vonatkozna, hogy hogyan alakítják a fordítók döntéseit ezek a sorok.
A fordítók eltérő hangsúlyai és stilisztikai döntései nem csak a szöveg nyelvi megformálására hatnak, hanem új értelmezési lehetőségeket is megnyitnak az olvasók számára. A fordítások mindegyike más-más aspektust emel ki, legyen az filozófiai vagy érzelmi tartalom. A Csokics, Hughes és Sherwood verziók szorosabban követik Pilinszky eredeti vallási filozófiai gondolatait. A két fordítás egyébként időben is közelebb áll Pilinszky 1952-es eredeti verziójához, és az idézett sor fordítása csupán egyetlen kötőszóban különbözik egymástól. Hughes fordítása a következő: And this is why I learned to walk, for these belated bitter steps. Sherwoodé pedig a következő: This is why I learned to walk, for these belated bitter steps. Ted Hughes fordítása úgy hangzik, mintha egy korábbi gondolatmenet folytatása lenne, és ezért tanultam megjárni. Pilinszkynél ez a visszautalás nincs jelen. Tótfalusi és Zolman fordításai modernebb, új olvasatokat is létrehoznak, amelyek különböző perspektívákból gazdagítják a műveiket. Például Tótfalusi fordítása a következő: How good that I have learned to walk, perhaps only for these belated bitter steps. Így hangozna magyarra fordítva: milyen jó, hogy megtanultam járni, talán csak ezekért a kései keserű léptekért. Peter Zolman fordítását tekinthetjük a legszabadabb fordításnak, mert betoldott rímet, ami az eredetiben nem volt benne, illetve a felkiáltó mondatot kérdéssé formálta. Az övé így hangzik: Why did I learn to walk? To pave the way for the belated bitter walk today. A way today rim pozíciója miatt felvetődik a kérdés, hogy a keresztút második stációja vagy a tékozló fiú hazatéréséről van szó, hogy melyikre utalhat. Így az angol olvasó számára elgondolkodtató lehet, hogy ez a fordítás a tékozló fiú hazatérésére utalhat, vagy az előzőekben is említett pasió történetre. Zolman fordítása Pilinszky eredetiéhez képest szabadabb módon közelíti meg a szöveget, mivel a kérdés mellé egy kiegészítő célt is hozzárendel, míg Pilinszkynél az egyszerűbb, erősebb kijelentés a domináns. A fordítások sokszínűsége Pilinszky költészetének összetettségét is bizonyítja. Érzékelhetjük, hogy a különböző biblikus nyelvezetek olyan formai döntések, amelyek a vers jelentés rétegeit is befolyásolják, és Pilinszky szakrális nyelvezetének tolmácsolása, tehát nem csupán nyelvi, hanem a biblikus rétegek kapcsán is igen erős szellemi kihívást jelenthet.
Köszönöm szépen a beszélgetésen való részvétel dr. Muticki Juditnak, a Károli Gáspár Református Egyetem részéről, és dr. Bainé Tóth Renátának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részéről. Köszönöm szépen a Mária Rádió munkatársának, Németh Petrának a technikai és szerkesztői segítségét, valamint Sütő Csaba András segítségét. A műsorunknak van egy e-mail címe, amelyre szeretettel és örömmel várjuk hallgatóink véleményét, kérdéseit, megjegyzéseit. A műsor címmel egyező az e-mail cím tojásjéj@mariaradio.hu. Ide várjuk véleményeiket és észrevételeiket. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltek figyelmükkel, viszontlátásra!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.